ismeretlen zsoltárok. Főtisztelendő dr. Horváth Endre atya műsora.
Dicsértessége Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, önök az Ismeretlen Zsoltárok előadás sorozat újabb előadását hallják. Horváth Endre vagyok, szívből köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, és meghívom önöket arra, hogy újból a zsoltárok kincsei közé tekintsünk, és azáltal, hogy jobban megismerjük a zsoltárokat, közelebb hozzuk magunkhoz ezt a nagyon nemes és kinyilatkoztatás szavaival megszentelt imamódot is. Mi is elmélyítsük az Istennel való kapcsolatunkat, az ima életünket. Mai alkalommal a zsoltárok közül olyan zsoltárokról szeretnék beszélni, ami a zsoltárokat, mint egyfajta áldozatot, lelki áldozatot mutatja be. Szó szerint a mai előadásom címe a dicséret áldozata. Ez egy idézet az egyik zsoltárból, amit ma elemezni fogok, és ezen keresztül is megláthatjuk, hogy milyen szemlélettel állt hozzá a Biblia embere a zsoltárokhoz. A zsoltárokról már beszéltünk egy alkalommal arról, hogy a zsoltárok alapvetően nagyobb része kultikus környezetben született. Feltehetően sokkal a jeruzsálemi templomban. De amelyik nem kultikus környezetben született, nem liturgiának a része volt, az is úgy került használatra, úgy lett igazán zsoltár, hogy ilyen kultikus környezetben alkalmazták, használták. Az Isten tisztelet egyfajta méltóvá tétele volt a zsoltár. Akkor, amikor már a zsoltárokat könyvbe foglalták, tehát úgy, ahogy mi most ismerjük, az már azt a helyzetet jelöli, amikor a jeruzsálemi templom papsága úgy értékeli, hogy közkincsé kell tenni a zsoltárokat a hívek számára is, de eredetileg, tehát ezek kultikus környezetben, a templomban hangzottak el. A fő feladata, a szerepe a zsoltároknak igazából az lehetett, hogy az Isten tiszteletet méltó módon ünnepelni. Tehát az Isten tisztelet elemeit, rítusait olyan módon ünnepelni, hogy az valóban méltó, meg egészen ünnepi hangulatú legyen. Tudnunk kell, hogy a jeruzsálemi templom Isten tiszteletének a legfontosabb elemei az áldozat bemutatások voltak. A manapság ez számunkra már nem pont így van, de gyakorlatilag a legtöbb alkalommal áldozat mutattak be, tehát levágták az áldozati állatot, annak rendes módja szerint bemutatták. Miben állt ez az áldozat, milyen áldozati formák voltak? Ezt érdemes tudni, mivel nagyon sok minden visszaköszön a mai szentmisében is egyes szempontjaiból az áldozat bemutatásnak. Az áldozat bemutatásnak különböző formái voltak, de a legfontosabb formája az úgynevezett közösségi áldozat. Ez a közösségi áldozat azt jelentette, hogy egy-egy család legtöbbször évenként fölzarándokolt a jeruzsálemi templomba, oda fölvitte az áldozati állatot, amit bemutatásra szánt, és a pap az feláldozta az áldozati állatot. Ez azt jelentette, hogy az áldozat vérét az oltárra öntötte, kivette az áldozati állat legjobb részét, ez is az Istennek járt, de az összes többi része az áldozatnak, az gyakorlatilag a családi volt. De a közösségi áldozat, ez volt a leggyakorabbi formája az áldozatoknak, ez gyakorlatilag egy hatalmas lakoma volt az Úristen színe előtt. Mivel abban az időben elég szegényesen élettek az emberek, tehát a legtöbb család már várva várta ezt az áldozat bemutatást, hiszen az volt az év egyik legnagyobb lakomája, ünnepe. Gyakorlatilag a közösségi áldozat azt jelentette, hogy a család, amelyik fölment Isten tiszteleti Jeruzsálembe, azt a közösségbe került egymással is, meg az Istennel is. Ezért volt közösségi áldozat. Közösségbe került az Istennel, hiszen Isten szín előtt ülte meg ezt a szakrális, kultikus lakomát, és Istennek is járt egy darab a vér, a szentnek tekintett vér, az élet hordozójának tekintett vér, illetve egy rész, illetve egymás között is egyfajta közösség elmélyítő szerepe volt ennek az áldozatnak. Azért emelnem ki külön ezt az áldozati fajtát, mert igazából nagyon sok minden a mai szentmisében is jelen van. Ott is érthető módon átértelmezve, nem testi szinten, de a kenyér és a bor, amit Isten nyújt az ő híveinek, sőt, egyszülött fiának testét és vérét nyújtja benne, önmagát nyújtja benne, ez egy olyan lakoma, amiben Istennel is, meg egymással is azt a közösségbe és valódi közösségbe kerülünk. Ezen túl a leggyakoribbak voltak az engesztelő vagy bűnért bemutatott áldozat, illetve a hála áldozatok. Ez az utóbbi kettő legtöbbször egészen elégű áldozat volt, ami azt jelenti, hogy abból nem kaptak részt az áldozat bemutatók, tehát csak az Istené volt. Na most a zsoltárok igazából arra szolgáltak, hogy mondjuk így egyfajta zenei aláfestése legyen ennek az áldozat bemutatásnak. De nem csak azért, hogy a méltó ünneplés segítség, hanem a szövegeivel, a zsoltárok szövegeivel a papság igyekezett tudatosítani az áldozatot bemutató személyekben, hogy mi is a jelentősége, a méltósága annak az áldozatnak, ami éppen zajlik. Tehát mielőtt bemutatták volna az engesztelő áldozatot, elimádkoztak, elénekeltek egy engesztelő zsoltárt, bűnért való engeszteléséről szóló zsoltárt. Ha hálaáldozatot mutattak be, akkor egy olyan megfelelő zsoltárt énekeltek el. Tehát gyakorlatilag ezek a zsoltárok segítették az áldozat bemutatásának a méltó és tudatos megünneplését. Mondjuk így egy segédeszköz voltak. Azonban hozzá kell tenni, hogy az ószövetségi ember mindig is tisztában volt azzal, hogy az áldozat önmagában nem elég ahhoz, hogy igazi közösségbe kerüljenek az Úristennel. Az áldozatot soha nem tekintették feleslegesnek. Mindig úgy érezték, hogy elengedhetetlen része az Isten tiszteletnek. Hát ahhoz, hogy valóban Istennel közösségbe kerüljünk, az megköveteli, hogy valamit adjak az enyémből. Nem kerülhetek úgy Istennel közösségbe. Nem mutathatom úgy ki az Isten a teremtő iránti szeretetemet, tiszteletemet, hogy nem adok semmit abból, vissza, amit kaptam. Valamit az enyémből adok, és ezzel is érzem annak a súlyát, hogy valóban az Istenhez tartozom. Persze az Isten mindig bőségesebben, sokkal bőségesebben adja az ő kegyelmét, meg az ajándékait. Azonban azzal is tisztában voltak, hogy végsősorban nem valamit kell adni, hanem önmagamat. A szívemből kell adnom egy darabot ahhoz, hogy valóban közösségbe kerüljek az Istennel. Ez hangzik fel például Dávidnak a zsoltárába, az 51-es zsoltárban, amikor a bűnbádó Dávid ezt mondja, az égő áldozat nem szerez neked örömet. Ha égő áldozatot hoznék, nem vennéd szívesen. Az én áldozatom a megtört lélek. Nem veted meg az alázatos, megtört szívet. Ez, amit itt Dávid mond, ez igazából nem az áldozat ellen szól. Tehát nem azt mondja, hogy egyáltalán Istennek nem kedvesek az áldozatok, hanem azt mondja, hogy abban a helyzetben, amikor a komoly bűnnel sértette meg az Úristen, nagyon is komoly bűnnel, akkor nem lehet az Istent megvásárolni, hogy bemutat neki 1000 bikát, mert megteheti, mint király. Nem szereznek örömet az égő áldozat, nem kedvesek előtte, vagyis azzal nem érhetné el az Istennel való közösség helyre állítását. Ezért nagyon is bölcsen azt mondja, hogy az én áldozatom a megtört lélek. Ez az áldozat, amelyet megalázom magam, az alázatos megtört szívet nem veted meg. Ez az áldozat képes újra helyreállítani az Istennel való közösséget. Igazából, kedves testvérek, tehát az, amire az ószövetségi ember a Szentírásban, a zsoltárok keretén belül is eljut, az az, hogy az Isten tiszteletének egy nagyon fontos eleme a zsoltárok, ami nem egyszerűen csak körítés az áldozatokhoz, nem egyszerűen csak egy zenei aláfestés, hanem valami, amin keresztül az Úristennek saját magaméból, a szívemből tudok valamit adni. Tehát valami, ami nem teszi feleslegessé az áldozatot, de egyes pillanatokban még annál is sokkal fontosabb. Ennek alapján fogalmazza meg az egyik zsoltár azt, hogy a dicséret áldozata, amikor a zsoltárokra gondol. a dicséret áldozata, amivel lehet lerúni az Istennek a méltó tiszteletet. Az 50-es Zsoltárt vesszük szemügyre, amelyben kifejezetten benne áll ez a dicséret áldozatának a kifejezése, dicséret áldozatának a fontossága, és amely Zsoltár a helyes Isten tiszteletre akar bennünket tanítani. Zsoltár így kezdődik, megszólal az Istenek Istene, szólítja a földet napkelettől napnyugatig. A szépséges Sionból felragyog az Úr, emésztő tűz jár előtte, körötte szélvihartomból. Szúrítja az eget és a földet, így tart ítéletet népe fölött. A Zsoltárnak a kezdő jelenete az Úristennek a megjelenése. Az Istenek Istene, vagyis a leghatalmasabb Isten, az énekek éneke az a legcsodálatosabb ének, az Istenek Istene pedig a leghatalmasabb, mindenek fölött álló Isten. Ki szólítja az eget és a földet napkelettől napnyugatig, Isten, mint a világ mindenség ura, amikor megjelenik, akkor szólítja az egész világ mindenség, az egész kozmoszt, hogy annak a színe előtt mondjon ítéletet az ön népéről. Azt akarja, hogy mindenki hallja. Hogy mindenki tanulja legyen az ő hatalmának, az ő igazságosságának. Sionból jelenik meg, azért, mert az ószövetségi hitvallás szerint ott áll az ő temploma, ami az Isten palotája is egyben, ahol a földön jelen van. Pontosabban, ahogy a Szentírás fogalmaz, ahol az ég és a föld összeér. Isten előtt emésztő tűz jár, és körülötte szélvihartomból. Ezek a jelenségek azt jelzik, hogy ha Isten megjelenik, akkor az egész kozmosz megrendül. A mindenséget összetartó erők megrendülnek. Igazából ez is egy lelki élményre utal vissza a számunkra, hogy ténylegesen, amikor találkozunk az Istennel, az élő Istennel, akkor azt érezzük meg, hogy egész lényünkben megrendülünk. És Isten ítéletet tart népe fölött. Fontos dolog, hogy itt miről van szó, nem azt jelenti, hogy elítéli az ő népét. Nem egyfajta végítéletet mond ki az ő népe felett, hanem megítéli az ő népét. Megítélni azt jelenti, hogy rámutat a hibáira, és ezen keresztül próbálja elvezetni a helyes magatartásra. Tehát nem elítélni, hanem megítélni jön az Úristen. Őt a későbbiekben az derül ki, hogy perlekedni jön. Kitérünk még erre, hogy mit jelent ez a perlekedés. Ez jelenti gyakorlatilag azt, hogy megítélni, elmondani az én véleményemet, az én meglátásom szerinti hibát a másikban. Isten ítéletet tart az ő népe felett, így szól, gyűjtsétek elém enyémet, akik velem áldozatban szövetségre léptek. Ez a velem áldozatban szövetségre léptek, ez egészen biztosan, hogy a közös étkezésben, ebben a közösségi áldozatban, amiről beszéltem az előbb, hogy ebben megvalósult egyfajta szövetségkötés. Vannak jelei a Szentírásban annak, hogy az, hogy együtt étkeznek, azt már egyfajta szövetségkötésnek, egyfajta barátság megerősítésnek tekintették a korabeli izraeliták. És ezt mi is értjük, hogyha valakinél, kinek az asztalánál eszem és iszom, és aztán hátba támadom, akkor az egy egészen különleges súlyú sértés. Hogyha valakinek az asztalánál ott ülök, eszem és iszom, az valamilyen módon kötelez engem arra, hogy megbecsüljem azt a személyt. Egyfajta baráti szövetség jön létre a közös étkezéssel. És ez az, ami itt előkerül, hogy akik velem áldozatban szövetségre léptek, azoknak el akarja mondani, tehát gyakorlatilag nem csak a papságnak, hanem a hívőknek is, hogy milyen kritikája van az ő magatartásukkal szemben. És így folytatja, Izrael, hadd tanúskodjam ellened, perbeszállok veled, és elittárom vétkedet. Itt kell tehát kitérni arra, hogy mit jelent az ószövetségi mentalitás számára perbeszállni. A per nem teljesen ugyanaz volt, mint nálunk manapság egy jogi lefolyású per, hanem inkább egy vita, egy nyilvános vita. Mi valószínűleg, hogy a vének tanácsa előtt zajlott, de ez egy nyilvános veszekedés volt, amelynek éppen az volt a célja, hogy ne kelljen külön döntést hozni, hanem mind a két fél elmondta a sérelmeit, sokszor tisztázták a félreértéseket, de az volt a célja, hogy lehetővé tegyék a kibékülést, a jobb együttélést. Tehát ez az, amit azt mondtam, hogy megítéri az Úristen az ő népét. Perbeszáll vele, elmondja mindazt, ami a kritika az ő részéről, megítéri a tetteit, de csak azért, hogy a közösséget újra helyreállítsa és megerősítse. Föltárom a vétkeidet, de azért, hogy el tud azt kerülni a későbbik során. És felsorolja az Úristen, hogy mit nehezményez a hitüket gyakorló izraeliták, a hívők életében. Így mondja, nem áldozataid miatt fedlek meg, égő áldozataidat színem előtt vannak szüntelen. Vagyis az, ami kötelessége az áldozat bemutatások terén, ott nem hibáznak. De nem kell nekem házadból a vágómarha, sem kecskebak nyájadból, hisz enyém az erdő minden állata, épp úgy, mint a hegyek minden vadja. Ha éheznék, nem szorulnék rád, hisz enyém a földkerekség teljessége. Talán megeszem a bakok húsát, megiszom a bikák vérét. Amivel itt találkozunk, ez a korabeli, alapvetően pogány felfogás, amely úgy tekintett az áldozat bemutatására, hogy az áldozatnak az illata táplálja az istenséget. Hogy ez egyfajta táplálék lenne, az istenségnek szüksége lenne erre az áldozatra. Izrael istenének természetesen nincs szüksége semmire, és ezt a nevetséges felfogást tárja a hívők szem elé. Tehát nem a bikák vérét iszom, nem a bakok húsát eszem, de ha még éheznék, akkor se volna rá szükségem arra, hogy rátok támaszkodjak. Ez enyém az egész földkerekség. Amit azonban ezzel együtt elmond és tudatosít, az, hogy ténylegesen semmi szükséges sincs az áldozatokra. Ténylegesen nem adnak hozzá semmit az áldozatok az ő dicsőségéhez. Hát nincs rászorulva semmilyen szempontból arra, hogy én áldozatokkal járuljak szín elé. Az áldozat sokkal inkább az ember számára fontos. Az áldozat által, aki az áldozatot bemutatja, az elismeri, hogy mindent az Istentől kaptunk, és épp ez miatt hálát adok neki. Az áldozat bemutatása jelzi azt, hogy mindaz, ami a természetben van, ami a teremtésben van, azt mind az Istentől kaptam, nekem adta, élhetek vele, de nem akarom elfelejteni azt, hogy ő az én teremtőm, hogy adósa vagyok, és az áldozat igazából ennek a hálának a kifejezése. De az Istennek erre nincs szüksége. Az áldozatot bemutató ember tisztába kell, hogy legyen azzal, nem tudja lekenyerezni az Istent semmiféle áldozattal. Jogos az Isten részéről, hogy áldozatot kér, ugyanakkor mégis sincs rá szüksége. Az ember részéről kötelesség, ez a hálának ez a kimutatása, de Isten enélkül teljesen megvan. Igazából az izraeliták be is mutatják a megfelelő áldozatokat. De az Isten valami mást szeretne ezen túl. Ami igazán lényeges az Úristen számára, az, hogy az áldozatot bemutató, az áldozattal együtt a szívéből is adjon egy darabot. Önmagából is adjon egy darabot. Ne csak valamit, hanem önmagából, a szívéből adjon. Ez az, amire az Úristen ténylegesen vágyik. Az áldozat lényege tehát nem maga a föláldozott állat, bármekkora értéke legyen az. Voltak a korabeli időszakokban pogányok közül nevezett hekatombák. Azt jelenti, hogy 100 áldozati állatot mutattak be. De Isten számára ez teljesen lényegtelen. Ami igazán tud adni neki valamit, az a helyes, Isten tiszteleti magatartása az áldozatot bemutatónak. Mi ezt úgy mondanánk, hogy az Isten szeretete. Persze mondhatnánk azt is, hogy az Isten iránti szeretetet ezer más módon is ki tudjuk mutatni. Ténylegesen ahhoz, hogy valakinek kifejezzem a szeretetemet, ahhoz adnom kell valamit az Isten a sajátomból. Nem lehet olyan áldozat, hogy ez nekem semmibe ne kerüljön. Úgy szeretnénk, hogy hát azért az Isten elégedett legyen, de ne kerüljön nekem semmibe. Kecske is jól lakjon, káposzta is megmaradjon. Ahhoz, hogy valóban az Istennel közösségbe kerüljek. Ahhoz, hogy valóban kifejezzem az iránta való szeretetemet. Abból adnom kell valamit. ez sokszor az időm lesz, sokszor az elkötelezettségem, sokszor a másik iránti szeretetem. Nem föltétlenül ilyen áldozat, ami az Ószövetségben. De valamit adnom kell. De nem csak az a lényeg, hogy adok valamit, hanem úgy adom, hogy benne közben a szívemet is adom. Istennek nincs szüksége semmi áldozatra. Nem tehetem gazdagabbá, de boldogabbá tehetem azzal az őszinte szeretettel, amivel egy gyermek fordul az édesapjához. Épp ez miatt így folytatja a zsoltáros, miután elmondja, hogy semmit nem ad hozzá az ő boldogságához, meg az ő nagyságához, semmiképpen nem szorul rá az áldozatokra, így folytatja, a dicséret áldozatát vidd az Úr elé, és teljesítsd fogadalmadat a fölségesnek. A dicséret áldozata, ezek a zsoltárok. Tehát önmagában, amit mi zsoltárnak fordítunk, az a héber eredetében úgy hangzik, hogy a dicséretek. A dicséret áldozata a zsoltárok elimádkozása, de ismét csak nem egyszerűen egy imamalom, hanem hogy valódi dicséret legyen. Az Istenben való valódi gyönyörködés. A dicséret áldozata az, amivel teljessé tehetem az áldozatokat, bármilyen másikat. A dicséret áldozata az, ami igazán az Istennek kedves, amivel a hívő ember magasztalja az Istent, és azáltal, hogy rádöbben az ön nagyságára, azáltal egészen mélyen kapcsolatba kerül vele. Nagyon fontos kiemelni, hogy az Ószövetség, a zsoltárok elgondolása szerint az ember sosincs igazabban a maga helyén, mint amikor dicséri az Istent. Sosem annyira nagy és méltóságteljes, mint az Isten dicséret közben. Sosincs annyira közel az Istenhez, mint amikor magasztalja az Istent. Ez egy egészen belső közösséget hoz létre. És ez a tapasztalás, ez ezer helyen megjelenik a zsoltárokban, mi magunk is megtapasztalhatjuk. Ezért annyira fontos a zsoltárok számára a dicséret áldozata. A zsoltár nem csak zenei aláfestés, ha szívből jön, akkor az Istennek egy egészen különlegesen kedves áldozat. Igazából ez ennek a zsoltárnak a központi gondolata, aztán zsoltáros tovább folytatja és megítéri, megfeddi a gonoszt is. Eddig a hívő embereknek szólt, akik az áldozatbemutatásban mindent úgy tettek, hogy az előírások vannak, csak a lelkületüket kellett helyrehozni. Továbbiakban viszont Isten megítéri újra csak az ő népében az Isten nélkül élő embereket, a gonoszokat. Pörbe szólítva nekik is elmondja, hogy mivel elégedetlen. Itt már sokkal súlyosabb dolgokat mond az Úristen. Miért sorolod törvényeimet? Miért emlegeted szövetségemet? Hisz gyűlöd a fegyelmet, megvetett szavamat. A tolvajt láttál, hozzászegődtél. A házasságtörővel szövetkeztél. Szád féktelenül szórta a gonoszságot. Leültél, és már is szittad testvéred, gyalázattal illetted anyád fiát. Igazából, amiket itt fölsorol, ez azt jelenti, hogy ezek az Isten nélkül élő emberek, gonoszok, semmibe vették az Isten törvényét, megvetették Isten törvényét, és vele együtt az Úristent is. Ezért ez a súlyos ítélet. Egyértelműen sokkal-sokkal súlyosabb, mint az előző. És így folytatja, ti, akik Istenről megfeledkeztetek, elfeledkeztek Istenről, szálljatok magatokba, különben elvesztek, és nincs, aki megmenthet titeket. Aztán legutolsó mondattal még egyszer összefoglalja az igazi mondani valóját a zsoltárnak, és azt mondja, aki tisztel engem, az a dicséret áldozatát hozza. Az egyenes lelkűeknek megadom, hogy meglássák üdvösségem. Amit itt ki akar emelni a zsoltáros, az az, hogy a dicséret áldozata nélkül nem lehet teljes az Isten tiszteletünk, az Isten kapcsolatunk. És mi csak mondom, hogy nem az áldozatok ellen beszél. Mi épp az miatt, mivel az ószövetségi áldozati rend már nem létezik, Jézusnak az áldozatot gyakorlatilag feleslegesítette, ez miatt az áldozatokat sokszor szeretjük zárójelbe tenni. Az egyház nagyon egyértelműen beszél az áldozatoknak a fontosságáról. Lemondás, bűnbánat, mások iránti szeretet cselekedet, imádság, mindez lehet olyan áldozat, amivel valóban kifejezem az Isten iránti tiszteletemet. De ennek csak akkor van igazából értéke, hogyha ezt a dicséret áldozatával koronázom meg. A dicséret áldozata nem teszi fölöslegessé az áldozathozatalt, főleg nem a másokért való imát, de beteljesíti és megkoronázza azt. Aki igazán tisztel engem, az a dicséret áldozatát hozza. Kedves Mária Rádió hallgatók, az 50-es és oltár segítségével igyekeztünk közelebbről megvizsgálni azt a gondolatot, hogy mit jelent a dicséret áldozata. Zsoltárok megvizsgálják annak a fontosságát, hogy az Istennek adott áldozat hogyan lehet igazi áldozat. Nem az áldozatoknak az anyagi, materiális voltát akarják feleslegesnek nyilvánítani, hanem azt mondják el, hogy mi az, amit Istennek valóban adhatunk. A szerető szív, és az áldozatokon keresztül ezzel kell az Isten színére állnunk. Isten szeretettel, Isten dicsérettel, és ezen keresztül hozom igazán meg azt az áldozatot, amelyik az Istennek kedves. Ezen túlmenően még arra is felhívják a figyelmünket, hogy Isten ezt az áldozatot, a dicséret áldozatát várja el tőlünk. Persze megint csak nem azért, mert erre bármilyen szüksége volna, hanem éppen az miatt, mert a dicséreten keresztül kerülünk hozzá a legközelebb. És az Isten a hívő ember szívére szomjazik. Szeretetére, dicséretére és közelségére. Ahogyan mi szomjazunk az Isten közelségére, Isten sokkal inkább szomjazik a mi közelségünkre. A dicséret áldozatán keresztül Istennek valóban adunk valamit, ugyanakkor mi magunk leszünk gazdagabbak, hiszen Isten ezen keresztül ajándékoz meg bennünket az ő közelségével, az ő közösségével. Azt kívánom, hogy ebben a magatartásban segítsen bennünket elmélyedni ez a két zsoltár, és ezen keresztül is közelebb kerülni a jó Istenhez. Ebben segítsen bennünket a szűzanya közbenjárása és az Úristen áldása. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az Ismeretlen Zsoltárok című műsorunk hangzott el. Amely főtisztelendő dr. Horváth Endre atya műsora.